Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez itt az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Kun szombat délután, ahol ma Puskás Tamás a vendégem.
Csókolom a kezed. Puskás Tamás vagyok, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát most nekem most van egy ilyen szokásom, hogy mostanában ilyen több személyes vendégeket hívok, akik egyszerre ezek azok amazok, de vagy színész, rendező és színházigazgató. Illetve ez egy kérdés, a színész az még él benned?
Egy egész kicsit, de valóban inkább a fiatalkoromhoz tartozónak vélem. Tehát nem bánom, hogy szépen elmúlóban nincsenek ilyen ambícióim, az, amit még játszom a vidám...
Jaj.
Nem, ez egy nagyon vidám darab, egyébként a Central Park Westben, abban még boldogan csinálom, amit kell, meg a pszichiátert a mégis kinek az életében, de nem vágyom rá, hogy néha, amikor aggódva tekintek a jövőbe, és okkal joggal attól félek, hogy esetleg majd egészen mást kell csinálnom 2-3 év múlva, akkor, mert úgy hozza az élet, akkor arra gondolok, hogy hát végül is mégiscsak egy végzett mesterségem ez, bár van egy kis nehézség.
De hadd szúrjam közben, hogy egy magas, őszhajú, jó kiállású 60-as színésznek, mondjuk majd egyedülálló, vagy közel egyedülálló lehetsz, tehát nincs belőle olyan sok. Tehát van még tered.
Igen, tehát hogy vigasztalom magam én is ilyesmivel, hogy ezekből nincsen nagyon sok, tehát hogy nehezen őrzik magukat a férfiak ezen a pályán, ennek is komoly oka van, és komoly sora. Tehát, hogy így gondolok rá, persze ugyanakkor aztán aggódva gondolok arra is, hogy miként, ha egy hegedűművész sokáig nem gyakorol, akkor azért ott vannak bajok, és akkor utána persze elő lehet venni újra hegedőt, és megpróbálni megélni asztal mellett belőle, de hát sok nehézség, biztos sok nehézséggel járna.
De mi hiányzik, a évtizedes gyakorlat, a rutin, vagy a lelkiállapot?
Nem, a lelkiállapot nem. Én mindig nagyon, nagyon áldozatkész, és nagyon elszánt voltam ebben a dologban. Tehát odaadtam magam, aminek odaadtam, de valóban ezek a nehezen megfogalmazható tapasztalatok, ez a sok ezer kicsi tapasztalat, ami egyébként nagyon nehéz megmagyarázni, ami olyan fontossá teszi valakinek az alakítását, és egy másikét érdektelenné, hogy ez mindenképpen hiányzik. Kicsit ellene szól annak persze, hogyha az ember, mondjuk, mint ami, én csodálva nézem az új színésznőnket, a Szilágyi Csengét, aki most végezte a főiskolát, és hogy ez a sok apróság, ez a sok csodálatos apróság, amivel ő gazdag, az ő játéka gazdag, akkor az honnan van? Hát biztos nem egy ilyen tapasztalatból, de hogy azért a tapasztalat meg a sok év gyakorlása az is jól jön.
Hogy látod, ki jött a főiskoláról, és megtanulta valamelyest a szakmát?
Hogy mondjam azt, hogy azon ritka darabok közül való? Hát igen, de hát ez is ajándék. Volt egy ilyen kínai nevű ismerősöm, hogy ajándék. Mert magyar név is van ilyen. Szóval ez egy ajándék.
Tehát Szilágyi ajándék csenge.
Igen, tehát hogy ilyen gazdag, hogy valahogy ő neki erre nyílik. Nagyon kevesen bírnak ezzel az ajándékkal. Vannak sokan jók, milyen érdekes, milyen használható, de akinél azt érzi az ember, hogy ajándékozottja színészi tehetség tekintetben, abból kevés van.
Hát ha már így a főiskolánál tartunk, vagy az egyetemnél, hogy onnan jött fiatallal dolgozol éppen, amikor te végeztél 82-ben, annak 30 éve major Székely. Tamás osztályában, Major Székely osztályban jártál, de azok közé tartozol, akiknek a Major Tamás színház eszménye, színháza, munkamódszere meghatározó, vagy te abból kivettél, elraktad, eldobtad, hogy
azt állsz? Azt hiszem, megfontoltan azt a választ kell adnom, hogy kivettem belőle, mint hogy az Ádám Ottóból is kivettem azt, amit aztán később ő, mint rendezőszakos tanárom nyújtott, hogy abból is mondják, okosak, tapasztaltak, hogy amikor valaki érett rá, hogy a mesterét, hogy megtalálja a mesterét, akkor meg is találja. Így én mindig gyanakodva nézek az éretlenségemre, 30 év volt gyanakodva, mert nem tudnám megnevezni, vagy hogy ki lett volna a mesterem. A major kedvelt engem. Őnek is nagy orra volt, nekem is nagy orrom volt, van. Ő is egy ilyen hosszú pasi volt, mint én is egy ilyen hosszú pasi vagyok, úgyhogy ő kedvelt engem az osztályba. Tehát, hogy mint magához hasonló, simili-simili, de hát ő kiválasztott engem, hogy az ő, az a gyerek. És így szívesen foglalkozott is velem. Persze voltak hátulütői is ennek, amikor 82-ben az akkor nyíló Katona József Színházban a Két úr szolgálja előadásában nekem harmadik beugróként, mert először a Dörner játszott, aztán egy Németh János nevű fiú, aki aztán Pécsen színész, osztálytársam volt. Én meg harmadszorra kaptam meg a szerepet, úgyhogy a Major az őszi beugró próbákon már nem foglalkozott ezzel a dologgal, hogy én most ott átveszem ezt a szerepet. A főszereplő, férfi főszerep volt, a Florindo Aretusi szerepe, Csomós Marival kellett játszanom, és úgy az a három vagy négy próba, amit adtak, hogy én abszolváljam ezt a férfi főszerepet, az arra volt jó, hogy a Major, mint szokott, tündökölt a próbán, hogy így és úgy, hogy tud az a pusi szeretni, mondta, és játszott, és aztán fölment a függöny egyszer csak, és már ott ült a 400 néző a Katona József színpad előtt, a nézőtéren, és kész. És akkor én akkorát tanyoltam, hogy végignyaltam, a tiszta szálka lett a nyelvem. Tehát így van, megvannak a hátulütői is a kedvenségnek, mert ő bízott benne, hogy én majd nézem őt, és akkor én majd remek leszek benne, de azért ez mégis egy főszerep volt, amin rengeteg mondattal, jelenettel, helyzetekkel fogalmam se volt, hogy mit csinálok. Kijöttem, bejöttem valahogy, elmondtam a szöveget, kapaszkodtam, és haltam meg. Ezt egyébként mesélik is, hogy látszott is rajtam, hogy halok meg. Hát ilyenek azért veszik el az ember kedvét is egyébként a színészettől, tehát hogy nem úgy indult, mert ezek után persze nem úgy indult el a pályán, mint a Voyage ki a naprendszerből, hogy aztán a hideg és sötét csillag közi térben távolodjon tőlünk. Ezen akkor hát mosolyogtam, hogy tegnap azt írta valaki, hogy és akkor átlépte, most már biztos, hogy átlépte a naprendszer határát, és most már mondta a sötét és hideg csillag közi térben távolodik a Voyage. Eddig vajon merre járt? Na jó, szóval, hogy így. És akkor a székelyék azt mondják, hogy ez a fiú ez nem érett még erre, hogy ilyen nagy főszerepeket játszol, és akkor leültetek a kispadra, és az meg nem jól indul.
De mégis oda kerültél, a Csonka Ibolyával ketten igen. kerültetek oda abból az osztályból. Igen. Hát azért az igen. mégiscsak egy kiválasztás.
Hát kellettek nekik gyerekek is. Tehát, hogy egyébként az IB-nek nagyon jól ment az első néhány év, tehát hogy olyan Manóval, mással, igen. remek szerepekkel indított. Na jó, hát az én színészetem az így alakult, és mondom most így érett fejjel, se azt nem bánom, hogy nagyon nem bánom, hogy azzal kell foglalkoznom, amivel foglalkozom, nagyon szeretek azzal foglalkozni, amivel foglalkozom, se azt nem érzem, hogy az én felnőtt koromhoz, ezekhez a szerepekhez való hozzátörés, és főleg a színész szituációja nagyon megfelelő lenne, tehát hogy ahhoz, nem tudom, túlságosan derekas, vagy rátarti, vagy én nekem nem mondja meg más, vagy majd én mondom meg, hogy hány óra van, vagy nem tudom. Szóval, hogy úgy nehezen viselném ezt a színész létet valószínűleg. Tehát egyszerűen adottság, hogy a színésznek nehéz, mert azt mondja nekik az Alföldi egyszer csak, hogy én vagyok a rendező, te maradj csöndben, most én mondom meg, hogy legyen. És akkor meg nem is csak, hát és akkor az Zsótérről mondjuk, ne is beszéljünk. Szóval, hogy úgy mondják a rendezők, hogy akarják. És hogyha el akarunk érni a végére, bizony, sokszor én is mondom. És a színészként persze az ember érzi, hogy ha rendező, amit tud, az jó, és jót mond, akkor a színészek azért érzik, és úgy beállnak szépen, és elkezdenek egy irányba kolompolni, de hát azért ez nehéz dolog, és én elég sokszor voltam olyan helyzetben, amikor nagyon kevésen múlt, hogy ne robbanjak föl, vagy ne csinálják valami rosszat.
Tehát kevés örömöd volt a színészetben, ha jól értem, de most akkor is még két dolgot akarok kérdezni. Igen. Az egyik az, hogy benne voltál az Impostorban, nem emlékszem rá, de látom, hogy benne voltál, és akkor igen. is ott...
Damse szerepet
játszottam. Igen, hát az egy ilyen kis intrikus színész ott, de hát ott igen. voltál, és nézted a Majort, és akkor igen. ott is, te mondjuk ott akkor nem kellett bukni, mert hogy akkor igen. azt ott...
Szóval, hát az azért volt érdekes, mert mindig kitaláltam, hogy hanyatt esek egy bizonyos pillanatban, mert unatkozik, és lóbázza magát a széken, és akkor egy bizonyos drámai pillanatban hanyatt testem, és azt a Zsámbikinak nagyon tetszett, úgyhogy hanyatt testem, és akkor néhány nap múlva már mentem is a ideg osztályra, hogy vizsgálják meg a fejemet, hogy nincs aláírászkodásom.
Tehát igen. egy hanyatt eséssel jöttél igen. ki az előadásba. Igen. Jó, még egyet akarok mondani, színészetedre visszatérve. Az első, amiből én emlékszem rád, az nem is színház, hanem film. A Hatásvadások című filmben te, mint a Megyei Lap fotósa bejöttél, és volt egy nagyon poén mondatot, hogy jól ért, igen, hogy jól értem, hogy itt csak próba van, és bemutató nem lesz. És akkor azt mondták, hogy igen. Hát csak meg akkor kiveszem a filmet, ezt mondtad.
Nem, szó szerint...
Nem, azt mondtad, hogy kiveszed
a filmet. Igen?
Igen.
Nem
igen.
azt mondta, hogy akkor befűzzek, nem ezt mondtam?
Nem, megkérdez, tisztáztad a helyzetet, hogy itt nem lesz. Mondtad, és mondtad, hogy akkor kiveszem a filmet, ezt mondtad én nekem így, ez az igen. első belőled. Na hát ennyit a...
Igen. Hála Szurdi Mikinek.
Igen. Így a távolból, a színészetedről, illetve még a találkozásra emlékszem, ami már egy...
Arra én is nagyon. Az csodálatos volt.
Az egy csodálatos az,
volt. Hát igen, tehát hogy minden tekintetben csodálatos volt. Tehát az volt az a darab, egyszer csak hívtak a Pécsi harmadik színházból, hogy menjek, és akkor mentem, és akkor azt mondták, hogy ez a darab, és akkor azt nem, ezt még nem olvastam, és leültem. Hát már hallottam, a temetésről hallottam már akkor, meg úgy a nádast úgy a hetes buszról valahogy ismertem. Tehát úgy értem, hogy valahogy ugye többször a filmgyárból jövet, utaztunk együtt a nádassal. Nem, már nem tudom, hogy. És akkor így, tehát a nádast, mint személyt azt ismertem, és a temetés is akkor egy kult darab volt mindenféle okokban, de a találkozást nem olvastam. És akkor odaadták, és elolvastam délután, és tehát azon kevés, ezekre nagyon emlékszik az ember, amikor annyira megfogja valami, hogy sír tőle, meg szól, hogy nagyon oda van tőle, és ez olyan volt, hogy nagyon oda voltam tőle. És csodálatos volt. Aztán persze nagyon nehéz az ilyen ránk nagyon nagy hatást tévő daraboknál, na, megint, hogy nagyon nehéz elviselni, amikor egyszer csak azt mondja a rendező, hogy és akkor ott, amikor azt mondod, hogy és akkor azon a rákvásznod, a vörös folt volt, akkor az a vért jelent, és mondtam, nem, Jézusom, az nem azt jelenti, hogy vér, hanem a zsákon volt egy vörös pecsét, az azt jelenti, semmi köze nincs a vér. Tudod, és akkor a színész meg őrül, hogy ez egy épp eléggé hatalmas erejű ez a darab, nem kell még ilyen hülyeségeket is belegondolni, meg beletenni, hogy a zsákon vér van, mindegy. Hogy ez nagyon nehéz egy gondolkozó embernek így viselni. Pedig jót akarta az a fiú is például.
Jelzem, a színész annyira mindenképpen benned van még, hogy ha valakit így idézel, akkor okatlanul visszaadod a tónusát és a stílusát. Jelzem. Most ez nem hogy paródia, de minden esetre. Jó, ennyit a találkozásról, nekem is jó emlékem. Akkor most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Egyik ember megeszi a másikat, a másik ember láncfűrésszel simogat, a harmadik csak simán pénzed veszi el, a negyediket kérdezem, de ő már nem felel. Az ötödik a kis szobában befalcol, a hatodik még dugna, de te bealszol, a hetedikről mindenki tudja, hogy gonosz, a nyolcadikkal elmenőbe szanaszét pofosz, kevés az ember. Csak az ember szerű lény, sötét szobában épp csak tereng a lámpa fény. A kilencedik olyan, mint egy koponya, a tizedik az előzőnek rokona, a tizenegyes lábában bár benne van a gond, de a kispadról a tizenkettes lesre gyalogó, a tizenhármas szerencsétlen alapból, a 14-es sehonnai kalandó, a 15-diknek kilóg a bele, 16 tonnát rakott, megette a fenek, kevés az ember, sok az ember szerű lény, sötét szobában épp csak tereng a lámpa fény, az élet szép, csak te világ vagy beteg. Megfertőzte valami az embereket, szomorú, de fél az, aki szeret. Zokog a bohóc, a macska kihányta az egeret. A 17-es mélységesen alávaló, a 18-as hétköznapi szalontaló, a 19-esnek elment az esze, a 20-adik jön már, és ez még csak az eleje. A 21-es soha nem volt egészben, a 22-es egyáltalán nem értem, a 23-nak nem ér a neve, 24 karáttal vicsorog rá, a nejebb kevés az ember. Csak az ember szerű lény, sötét szobában épp csak tereng a lámpa fény. Az élet szép, csak te világ vagy beteg. megfertőzte valami az embereket. Bizalom nyakán kígyó tekere, zokog a bohóc, a macska kiköpte az egere. Jaj, szépen lassan lukra fut az utolsó, jutalma egy baldahinos kopos, és kedvenc fekvő nyolcasunk a végtelen fele. Spicceli a spermát, hogy a világ fulladjon, legyen vele.
Színházi belépő. Ez a műsor megy. Puskás Tamás a vendégem, a színészi korszakával nagyjából leszámoltunk az első blogban, és aztán 1987-ben végeztél rendezőként Ádám Ottónál egy ilyen átképzős kis osztálykában, hogyha lehet ezt mondani. Ivánka Csaba és Kis József voltak az osztálytársaid, hol mondom? Helytállók hát az adatok?
Igen, a jelzős szerkezetet azt tagadnám. Már csak azért tagadnám, mert
melyik ez?
Az átképzős. Kis.
Azért, mert a kis a létszámra gondoltam.
Ja, igen. Például a Palika is egy ilyenbe végzett, de meg nagyon sokan végeztek ilyenbe, ilyen osztályban.
Mácsaira gondolsz?
Palika, igen. Tehát, hogy sokan végeztünk ilyen osztályokba, ezen nem múlik semmi. Tehát ténykérdés, hogy utóképzéses tanfolyam volt, tehát nem az 5 éves tanfolyam, amire fölvesznek még 18 éves korban, és akkor 23 éves korban remélik, hogy megérik, és majd lepottyan, nagyon kevesen értek meg, és pottyantak le. Mi 23 éves korunkban kezdtük, és 26 éves korunkban éppen hogy.
Nem szántam ez leminősítésnek, ja, egyáltalán nem.
De igen, igen. Tehát, hogy de, mondjuk az furcsa ténykérdés, hogy miközben az egyik szeretetre méltóbb ember volt az életemben az Ádám Ottó, akivel találkoztam, és egyik leginkább kedvelt ember is, tehát valóban nem csak szeretetre méltó volt, szerettem is nagyon. Emlékszem, ahogy sétálok vele, nagyon kevésszer sétáltam vele, de amikor mégiscsak a Galamb utcából ő jött, és hogy valahogy a Váci utcán sétálok vele egy megbeszélt találkozóra, akkor emlékszem, hogy nem lehetett a saját magasságomban sétálni, mert az Ottó jóval alacsonyabb volt, mint én, és nekem egy olyan nagyság volt ő, de valóban, tehát, hogy ő szeretettel teli, olyan komoly tartalmakkal bíró ember volt, hogy úgy hozzá görbültem, úgyhogy én mint egy sétabot úgy sétáltam az egyenes Ottó mellett, aki szintén nem volt túlságosan délceg tartású. De az furcsa volt valóban, ezt elismerem, hogy és akkor ilyen tekintetben olyan kis átképző volt ez mégiscsak, hogy azon az állandó szólamon kívül, hogy no de hol jön be Brabancio, mondta mindig az Ádám Ottó az Otellót elemezve, de ezen kívül valóban ténykérdés, hogy egyszer úgy megállt, és úgy nagyon sokáig nézett minket, és azt mondta, hogy megmondom, hogy mi a legfontosabb dolga a rendezőnek. És akkor azt gondoltuk, hogy most megtudjuk. És akkor azt mondta, hogy a rendező soha nem szólal meg, mondta. Ezt mondta, és akkor úgy nagy, azt hittük, hogy valami titkot mondott most, és majd ez felfejti az idő, de valóban ő már akkor ott tartott, hogy mint hogy az lett volna az ő kikristályosodott tapasztalata, hogy egy darabot ki kell választani, jól kell színészt választani, és utána nem nagyon beleszólni. Nem nagyon, egyáltalán nem szólni bele. Ő akkor már azokat a produkcióit élte, ahol ő ült a nézőtéren, vagy elaludt, vagy nem, és aztán úgy ment a próba, és aztán azt mondta kettőkor, hogy köszönöm szépen. És akkor úgy vége volt. Tehát, hogy hát ezt nem fogadtam meg, ezt a tanácsát. Én sem, az Ivánka Csaba drága, az meg nem fogadhatta meg, mert nagyon meghalt gyorsan. Dezsényiből rádiós lett, a Kis Józsiból meg tudjuk. Ő is elment valóban rendezni. Rendez is, ma is.
A Katonából a Madách Színházba mentél 85-ben, ott töltöttél néhány évet.
Nem, jóval később. Tehát így volt, hogy 87-ben
mindjárt befejeztem. Mindjárt megnézem, várjál.
És ezt, ehhez még azt akartam mondani az előző.
85-től 89-ig voltál a Madácsban.
Hát, mert azért, mert a főiskola...
Szerint.
Aha, de itt akkor...
82-től 85-ig a katonában.
Igen, az annálesek tévednek egy kicsit, mert 82-től valóban a katonában voltam, 84-ben már a főiskolán voltam ismét, mint rendezőszakos hallgató, és én még a katonában játszottam akkor, mint ilyen visszajátszó, tehát a Katulusban, másokban, a menekülésben, ezekben még játszottam. Még az első utazásokra, Prágába, Bernbe, nem tudom, a Genfbe még mentem velük, és akkor a főiskola, tehát én a főiskola elvégzése utánig nem szerződtem, én 87-ben fejeztem be a főiskolát, ha jól emlékszem, és azelőtt én nem játszottam a Madách Színházba, és semmilyen módon nem kötött szerződés a Madách Színházhoz. Értem. Tehát itt az annálesek tévednek, de az előbb azt akartam mondani, amikor azt mondtam, hogy nekem nem volt mesterem, hogy ezzel is pechem volt. Szóval az Otto szintén, mint a major, na, tessék.
Későn kaptad, én is nézőként későn kaptam az Ádám Ottót, tehát nyilvánvalóan nem abban a korszakában, nem. Amikor igazán.
De nem csak ezt akartam mondani, hanem azt, hogy a major, amikor ugye ő volt a színészmester, tanárom, lényegében azért ő volt. A széke is atyai érzésekkel viseltetett irántam, de ő neki nagyon sok dolga volt, úgyhogy ő mellesleg viseltetett, ha viseltetett. De a major az meg akkor már nem látott szegény, meg már tényleg a végét járta, tehát csak az utolsó évek voltak hátra, tehát ő már nem egyengedte, hogy hú, itt van az én utódom, előttem az utódom. Az Otto pedig hasonlóképpen, tehát ő még odaadta azt a darabot, hogy akkor ez lesz a te vizsgarendezésed, mire én azt elolvastam azt a darabot, és mondtam neki, hogy ha ez lesz a vizsgarendezés, akkor én nem leszek rendező, ez volt a Páratlan páros című, amit aztán most már 1500-szor játszottak, de hozzáteszem, bár nagy tisztelettel hajlok meg az 1500 előadás előtt, de nem bánom a mai napig sem, hogy ezt nem én rendeztem. És akkor oda kerültem a Madách Színházba, de még alig kerültem oda a Madách Színházba, akkor a Takács Aliz lett helyette, amiről nagyon jó emlékeim vannak, az Avarról is, meg a Nagykálóziról is benne. És akkor, de alig kerültem még oda, az Otto már ment is, már emelte a kalapját, és mondta, hogy ő már még egy politikai kurzust, köszöni szépen, nem próbál meg kiszolgálni, bolondítani. Nem is jó, hogy kiszolgálni. Ugye az állami tulajdonú színházakban a színház igazgatójának kényszerű, tetszik, nem tetszik, kötelessége valamilyen módon viszonyt, jó viszonyt ápolni a tulajdonos képviseletével. Úgyhogy őneki köszöni szépen, ebből elég volt, amikor azt mondta, hogy na itt 89-ben új kurzus jön, akkor azt gondolta, hogy ebbe a tülekedésben már nem szeretne részt venni. Nem azért, mert hogy ő már nem tudna győzni ebben, vagy nem tudom micsoda, de ez nem volt kedve. Csak azért mondom ezt, mert ő is lelépett a színről, mielőtt még én belőlem úgy rendezőt csinált volna. És amikor a Kerényi jött utódként, akkor ő azzal nyitott. Először is azt hintette, hogy ott voltunk heten rendezők, a Mácsai, meg a Kolos Pista, meg a Huszti, meg a ő maga, a Kerényi, meg a Szirtes, meg a többiek, és akkor ő azt mondta, hogy na, most akkor verseny, mindenki rendez egyet, és akkor majd eldönti, hogy ki maradjon itt a rendező. Hát ez egy izé volt, nagy hanta, mert hogy nyilvánvaló, hát hogy is lehetett volna más, hát nyilvánvaló volt, hogy ő meg a Szirtes maradnak, a többiek meg mennek, de mégis ezt mondta, és akkor én azért szerencsére még akkor volt alkalmam Sütcilával megrendezni a Bernard Abba házát, ami tényleg az egyik legszebb emlékem, hogy ami ott történt, ezzel a rengeteg csodás lányjal, akik abban benne voltak, a Varga Veri, meg a Fürancsa, meg a többiek, meg a Sütcila, és akkor hát ez nagyon jól sikerült szerintem ott az eldugott stúdióba, és akkor természetesen a eredmény, nem is volt eredményhirdetés, hanem maradt a Szirtes meg a... De hát a Madách Színháznak a sorsa az meg, tehát ezt onnan nem látja közelről az ember, hogy el a náveva. És akkor, tehát az olyan nagyon nagy test, és az úgy nagyon megvan szabva. És ez különböző, ez 83-ban már lehetett tudni, amikor először csendültek fel, vagy 80-hányban, 3-ban, azt hiszem, a macskáknak a basszusai először csendültek fel, akkor azt lehetett tudni, hogy ho-ho, befordult abba az irányba, merre majd mennie kell a Madách Színháznak. Akkor ott annak vége volt, hogy Csehov, meg Bernard Shaw, meg a Szépernő, meg a Szomori Dezső, tehát annak ott befellegzett. Hát más világ jött. Szóval, hogy ez a mesterem se úgy kísérte, hogy legyen egy útja ennek a dolognak. De oda kerültem, és akkor ott a kénytelen voltam kitanulni az énekes színészmesterséget, mert hogy akkor ott a Madách Színház elkezdett énekes színház lenni, tehát a Dr. Herzben kezdtem énekelni, aztán a Mária evangéliumában még Jézust is énekeltem, a Sasvári mellett harmad szereposztásban meg ilyenek, tehát hogy abszolút. Én 10 évig tanultam énekelni abban az időben. Olyannyira, hogy még a Madách Színház béli kiséi zenében, a Nyári Mosolya címen játszottuk mi, és játsszuk is még, ha majd a Patricia visszajön a szülésről, Kovács Patricia, hogy még ott is mondtam a Szirtesnek, mert akkor éppen ilyen nagy gödör volt, ez egy csúnya történet, nem is érdemes sokat beszélni róla, hogy nem volt se a Julinak, se nekem nem volt semmi munkánk, és őnek kikerekedett a hasa, és jött a Samu, és akkor mondtam a Szirtesnek, hogy Tamás, muszáj valami munkát kéne kapnom, mert így fogunk éhelni így gyerekkel a hasban. És akkor mondta, hogy de hát Tamás, de hát ez nem, hát van ilyen Liebeslieder ebbe a Nyári Mosolyába, de hát tehát ezt el tudod te azt énekelni, mondtam, melyiket mutatj. És akkor mondta, hogy hát itt van a, menjél föl, akkor fölmentem, meghallgatott a zenei vezető, hogy meghallgat a zenei vezető, fölment, és azt mondta, hogy hát ez volna itt, ezt kéne elénekelni, egy rendesen ott volt egy C, tehát a magas C előtt a H. És akkor azt mondtam, hogy ezt, és elénekeltem. Már hívta is a Tamást, azt mondtam, ez rendben van, ezt megy neki. Megkaptam a szerepet, ez volt az utolsó alkalom, hogy az kijött belőlem az a hang rendesen. Onnantól kezdve nem nagyon, úgyhogy én legalábbis nem öregbítettem az ottani Nyári Mosolyának a sikerét, de énekes színészként működtem, és aztán akkor kezdtem el komolyabb szerepeket kapni, amikor az összes színész, fiatal férfi színész, aki ott volt, voltunk jó néhányan, és azért nem mondok nevet, mert voltunk 10 sokan, akik fogadkoztunk ott erősen, hogy most pedig fölmegyünk a normális szerződéskor a Kerényéhez, és mindenki mondta, hogy és megmondjuk, hogy ez így nem megy tovább, és nem tudom, micsoda, Terézvári garnizon, meg ilyeneket, és ott statisztáltunk benne, és hogy ezt nem tűrjük, és hogy és mindenki ment föl, és jött vissza hajlott háttal, kullogott, és én meg ezt nagyon szégyeltem, hogy vagy előtte ne mondjuk azt, hogy majd mi fölmegyünk, vagy ha mégis, akkor úgy, hogy én fölmentem, és bármennyire is nehéz volt megélni azt a pillanatot, mert persze ilyenkor az ember persze, hogy fél, amikor azt mondta a Kerényi, hogy és nem tudom, hogy itt fogsz játszani, és a fizetésed ennyi, és mennyi, és ott van a szerződés, mondtam neki, egyáltalán nem is kell tudnod, hogy mennyi lesz a fizetésem, mert hogy én ezt nem, mert hogy én sokkal, de sokkal többre vagyok képes, mondtam ezt neki, bár bizonyára remegő hangon, de nagyon határozottan. Mire ő kinyitott az ajtót, és mondta a titkárnőnek, hogy Marika, 2 kávét mondta, és onnantól kezdve majdnem minden főszerepet, amit ő rendezett, azt én játszottam. Na, úgyhogy voltam színész is a Madách Színházban.
Jó, ma akkor hamarosan rátérünk majd a színházigazgatói pályádra. Az első tapasztalatokat az egyetemi színpadon szerezted a 90-es évek elején. Nem. Rosszul mondom?
A legnagyobb sikeremet a Pince Színházban arattam. Az életem legnagyobb sikerét először. Én a Pince Színház, a Bodánszky lett a Pince Színházigazgatója akkortájt, és akkor én oda mentem egy hihetetlen gyűlölködő női szempárba botlottam, ez a Novák Eszter gyűlölködő szempára volt, aki azt gondolt, hogy mit keres itt ez a betolakodó idegen. Ez volt az első pillanat, de aztán én ott megrendeztem, aztán hirtelen nagyon jóba lettem viszont az Eszter utána, de hogy megrendeztem akkor ott a Vérszipoly című Filip Bárány művet, ami szerintem torzult népmesei alakban, még valahol a városban, ilyen vagy olyan formában, ami ma is lehető. Tehát ez tényleg, tehát ott az olyan volt, hogy akkor ott a Pince Színház nézőterét mindig megtöltötte, nagyon nagy sikerrel, és mondom, sok-sok-sok-sok évvel azután, hogy ez ott volt, 1989 környékén, akkor még sok-sok évvel is tudtam, hogy a Petyi Jánosék azt játsszák valahol, és még a Horváth Ág is benne van, és tehát még nyomaiban még úgy benne voltak. A Létai Dóra volt 15 évesen kis boszorkány benne. Na, szóval, hogy ez itt volt, és akkor 92-ben lett az egyetemi színpad.
De ott nem voltál te vezető, de, a Pince Színház, te
voltál nem, hát ott én csak gyakorlatilag voltam, értem. A vezérűrű.
Értem.
Tehát a Bodánszky volt a hivatalos vezető, és de hát ott akkoriban, mintha ma lenne, hogy ott is iszonyatosan, tehát, hogy most akkor te mondod meg, most akkor én mondom meg, mert tőt te rosszat akarsz, meg jót akarunk, hát tényleg, mintha mai politikusokat látnám, tehát úgy viselkedtünk, és a rádió is ott jött, és mondta, botrány van, hogy és mit mond az igazgató? És akkor mi, mert ő azt mondja, de mi nem azt mondjuk, és húha, és ez ment. Egészen addig, amíg aztán a Bodánszky szerintem aztán ő ott maradt, én meg elmentem. Még 1-2 darabot rendeztem ott valami. Nagyon jókat is, de már régen volt, nem emlékszem nagyon. Szóval ez volt először. És aztán az egyetemi színpad lett, ahol valóban az igazgató voltam, de ellentétben ezzel a B Pince Színházban, ott gyakorlatilag én voltam annak a gyerekcsapatnak a vezetője, és jöttek utána, mint a félisten után. Az egyetemi színpadon viszont pont fordítva, ott én voltam a hivatalos igazgató, de azt valójában a Pince Színház, vagy az egyetemi színpadot valójában a Szalai Szabó István és a Meskó Zsolt csinálták. Tehát én inkább pajzs voltam, meg egy olyan konszolidált pasi, akit úgy elfogadtak az egyetem vezetői, meg nem tudom micsoda, már addig, ameddig ideig, óráig, amíg elfogadtak. De igazából akinek ott a szíve, lelke, meg az éjszakája, meg a nappala, meg mindene benne volt, azok az előbb említett urak voltak.
Hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk. Milyen zenét hoztál, mit hallgatunk?
Quimby, Kilégzés. Ez azért érdekes, mert ez a lemez úgy született, hogy voltak bizonyos számok, amiket ők applikáltak a Vízkereszt című előadásunkba, és voltak számok, amiket a Vízkeresztnek írtak, és ezek a Kilégzés lemez tartalmát adják.
Halljuk.
Hajtogattam a kukák mögött egy álmot, egy kerthelység féreső részén. Eldugult piszoárban vitorlázok, sapkám a hol, fésűm a szél. Sorra dőlnek ki mellőlem a lányok, folytogató bűntudat emészt. A szívek szemét dombján kapirgálok, szeretné Istenem, milyen nehéz. Annyi minden bajjal kell még megküzdenem, plusz még itt van a nyakamba varva egy lefejezett szerelem. Tükröm, 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 jól lehet nekem. Sorra tűnnek el mellőlem a srácok, mindegyiknek jobb dolga akadt. Zajos magányban foszforeszkálok, a sápad fény teli hold alatt. Annyi minden szarra kell még megküzdenem, ellenséges szélmalmoktól zavaros szellemem, nincsen veszély, csak képzelem. Orvosok jönnek, kezükben fegyver, és ha a vegyszer egyszer a vénába hatol, a lakatlan sziget lakó lelke tenger lesz, a szíve lepény hal, itt úszkál valahol. Annyi minden szarra kell még megküzdenem, tucat csörgő sipkás lidért orkol mellettem. Választok egyet, melyik tetszik, melyik legyen a partnerem.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Puskás Tamás a vendégem. Tudják már a taxisofőrök Budapesten, hogy hol van a Centrál Színház?
Szerintem már tudják, de ha nem tudják, akkor most aztán meg fogják tudni, aki még nem tudja. Egyszerűen azért, mert most elérkeztünk odáig, hogy van módunk, pénzünk, minden van ahhoz, hogy most október elején egy nagy image kampány indul, ami mindenfelé a Centrál Színházat, mint egy remek helyet, azon színészeknek a helyét, fellépő helyét, akik a Centrál Színház jelesei, hirdetik, és ez oly mérvű lesz részben online, részben a plakátokon, hogy azt majd nem lehet nem észrevenni. Úgyhogy így meg fogja tanulni. Az 5 év az egy színház életében, bár valóban bennem is gyorsabban ketyeg fel, ne eleinte nagyon türelmetlen voltam, és érthető módon, de ma már értem visszanézve, még akkor is, ha fájt akkoriban nagyon, hogy miért nem látták, hogy mi a kezdettől más szándékkal mentünk oda, de értem én, az ember agya úgy van, hogy a bizonyos dolgok dobozokban vannak, és azokból a dobozokból nagyon-nagyon nehéz kikászálódni, és átkerülni egy másik dobozba. Úgyhogy nagyon sok időbe tellett, de szerencsére 5 év alatt, 2003 és 2008 között folyamatosan egy irányba haladva elértük a sarkot, még bele se haltunk, és elértük, hogy nevet változtathassunk. Ez a, egyébként a vicc jut eszembe róla, hogy szaladok a vonat után, segítők, ezek nyúlnak felém, ennek dacára felszállok, szóval ez körülbelül így volt. De hogy 5 évvel később végül megengedték, hogy nevet változtassunk, és akkor ez a Centrál Színház volt az a név, ami úgy a legjobbnak adódott. Voltak ennél szerintem jobb ötleteink is, de az nem lehetett másokból. És akkor lettünk Centrál Színház, és ez 5 évvel ezelőtt volt. És akkor mondta is az Erdőszélen a György Péter egyszer, hogy te meg vagy őrülve, mondtam, hogy miért? Hát azért eldobod ezt a nevet, amit mindenki ismer, és, de én nekem egészen közeli, testközeli tapasztalatom volt, hogy mit dobok el. Tehát azt a dobozt kellett nekem eldobni, amiből egyszerűen nem engedett. Bizonyos tekintetben azt nem mondom, a néző az mozgékonyabb, de mégiscsak van egy színház szakma, meg van egy kritikusi gárda, meg nem tudom micsoda. Tehát, hogy azért vannak körülöttünk dolgok, amik nehézé teszik az ember életét, hogyha egy bizonyos dobozban van, úgyhogy mi tudtuk, hogy át kell kerülni egy másik dobozban, mert ez így nem megy tovább, már csak azon emberek megszólítása okán is át kell kerülni, akik valamilyen, ilyen vagy olyan okból azt mondták, hogy vidám színpadat, be nem teszem a lábamat. És ezt értem, mert hogy nem próbáltam, még sose nem tudta, hogy mit kapott, viszont amit hallott róla, vagy ami érmény egyszer élte, az olyan volt, hogy azt mondta, hogy neki nem egy hely. Úgyhogy ezen muszáj volt változtatnunk. Egyébként abban az időben is azt mondtam erről, meg ma is azt vallom, hogy ha négy lábú állat is füle van, kutya. De négy lábú állat is van füle, csak nagyon hosszú a nyaka, az már zsiráf. Tehát azt már nem kell kutyának nevezni egy idő után, mert hogy már nem az. Sokkal hosszabb a lába, a nyaka is hosszabb, és a füle se olyan lógó, mint a... Tehát, hogy az már nem az. És így a Centrál Színház sem vidám színpad már.
Mondtad azt hiszem most az évad elején, hogy... Nem fogom megtalálni. Tehát valami olyasmit, hogy hát ugye egyébként is színházak olykor szűnnek meg profilozódnak át, és hogy ti lassan teljes joggal jelentetek be igényt egy fővárosi művészszínházi.
Igen, ez most egy nagyon kényes és fontos pontra érkeztünk. Vannak tények, és vannak vélelmek. A tény a Centrál Színház életében, a taxisofőr vagy elmészké, az is tény. De mondjuk például bizonyos számokkal jól kifejezhetők tények. Tehát az, hogy vannak nagy színházak, a Víg Színház, a Madách Színház, az Operett Színház, és vannak, vagy a Nemzeti is még, de az már úgy középuton van, és vannak kis színházak. Ezek jelesül Magyarországon, vagy Budapesten 400-as körüli színházak. Ilyen az Új Színház is, az Örkény Színház is, a Katona József Színház is, a József Attila is, ilyesmi, és a Centrál Színház is. Most számok következnek. A számok tükrében a Centrál Színháznak egy évben, a 2012-es évben 100 000 nézője volt, és ez a 100 000 néző 3300 forintos átlag jegyáron vett jegyet a Centrál Színházba. A Katona József Színháznak 87 000 nézője volt, és az ő nézői 2400 forintért vettek jegyet átlagosan, és az Örkény Színháznak 60 000 nézője volt, és az ő nézőik pedig ennél is kevesebbért vettek jegyet az ő színházukba, és most az Új Színházat, meg a József Attila Színházat nem említem ebben a dologban. Tehát egyszerűen vannak tények, lehet ízlésről és pofonról vitatkozni, sőt nem is érdemes itt vitatkozni, mert mondjuk, ha már a genezisét nézzük ennek a dolognak, csak két szóval említve, ugye az 1982-ben születő Katona József Színházat az a Széke Zsámbéki alapította, aki akkor a két erejetejében, 30-as éveiben járó, a Szigligeti és a Kaposvári Színházat megteremtő két hatalmasság, rendezői hatalmasság volt, és maguk köré gyűjtötték, mert tehették, egyébként egy nagyon jó emlékezetű színházban, Katona József Színházban, maguk köré gyűjtötték az akkori legjobb színészeket, mind a Nemzeti Színház melléjük álló nagy öregjeit, a Majort, meg a Gobbit, meg a többieket, de a, közép, de hát a középkorosztályt is, a Sinkót és a többit, és az összes fiatal is vadultódult oda, úgyhogy kicsit viccesen szólva, bár a Katolikus Színház teljesítménye valószínűleg történelmileg egyedülálló a budapesti színház történetben, tehát a budapesti színházak történetében is óriási dolog, amit csináltak azokkal a csodákkal, amiknek a három nővér talán a legerősebb, amelyet legerősebben a három nővér filmjelez, de egy kicsit olyan a 82-es indulása a Katonának, mintha azt mondaná egy hegymászó, hogy akkor én most csúcskísérletet teszek, mondja 3 méterrel a csúcs előtt. És akkor onnan indul. Hát akkor föl fog érni a csúcsra, ez teljesen biztos, mert ez így is történt. Az Örkény Színház a Madács Kamara Színházként a legelfogadottabb polgári színház volt, több évtizedre visszamenően kellemes élményekkel, orvosok, ügyvédek és a polgári Budapest színe java oda járt, és nagyon kedvelte azokat az Ádám Otto által nyújtott előadásokat, amelyek tólig, tehát ott voltak mindenféle vígjátékok, de voltak nagyon-nagyon komolyan vett részben angol szerzők is, magyar szerzők is. Tehát megint csak egy nagyon jól megalapozott valami volt, és akkor most ugrok a hozzánk. Tehát a Vidám Színpad 2003-ban, de már nem akkor, már 83-ban is, ha a főiskolán valaki hülyeséget és ízlestelenséget csinált, akkor azt mondták neki, hogy hey, figyelj, nem a Vidám Színpadon vagy, mondták neki. És a Vidám Színpad épülete is 68-tól egy iszonyatos, tehát a Siklós Mária tervei alapján alakították át 68-ban, egy feketére festett koporsó volt, fekete sky bőr bevonatú ezekkel, kapaszkodóval, és nem tudom, egy borzasztó hely volt. Én 40-valány évesen kerültem oda, én majdnem ilyetten elszaladtam abból a színházból, olyan hangulatú volt az egész épület. Tehát tudtam, hogy a legfontosabb feladat egyébként magát az épületet. De ezt akarom mondani. Tehát ha a Tibor Fischer szavaival szólva, a bányász béka segge alatt volt a Vidám Színpad, és hát most inkább nem sorolom fel, hogy ki volt az a 12 színész, aki a Centrál Színház társulatát alkotta. Tehát a Centrál Színház a 2012-es előbb említett eredményeket innen érte el. Tehát innen
szerinted ez a 100 000 néző, ezek a régi közönség átfordítása, a régi közönség lecserélése, ezek új nézők, vagy más színházakkal megegyező nézők, vagy honnan van ez a 100 000 ember? Tudtok erről valamit, hogy a ti közönségetek?
Hát tudunk, először is tudjuk, hogy az átlag életkor az a 30 évhez van közel, tehát nem 30 alatt, de nem is 40 fölött, tehát a 30 év, inkább 31-2 év.
Azt lehet mondani, hogy az átlag fővárosi színházi nézőnél fiatalabbak járnak oda, mert egyébként valahogy azt látom, hogy mindenhol öregszik el a színházi közönség.
Igen, hát ez egy nehéz dolog, mert az egészen fiataloknak mit ajánlunk, de azért itt akár az I Love You-val, akár az Avenue Q-val, vagy a Vízkereszttel is próbáltuk őket bombázni, hogy ők is jöjjenek, de ez egy nagyon nehéz dió. Ugye itt a Művészínházzal kezdődött az egész, ahogy én azt mondtam volna, hogy itt meg az a másik dolog, hogy én ebben a dihotómiában, hogy művészínház meg szórakoztató színház, hogy ő bulvár, mi pedig...
De csak mert te mondtad ezt
tudom,
azért.
Tudom, tehát ebben én nem szívesen mennék bele soha. Én egyet mondhatok, hogy a Centrál Színház vezérlő csillaga 2003-tól kezdve a mai napig ugyanaz, tehát ugyanarra, tehát és ez a vezérlő csillag, ez pedig nem én fogalmaztam, hanem mindannyian jól ismerjük, az öreg Shakespeare mondta, azt mondta, hogy a színjáték célja kezdettől az volt, és az maradt, hogy tükröt tartson, mint egy a természetnek, felmutassa az erény önábrázatát, a gúny saját képét, és így tovább. Mi ezt csináltuk.
Játszottál Hamletet egyébként?
Igen. Mi ezt csináltuk. Mi 2003-ban azt mondtuk, hogy tükröt tartunk a világnak. Az egy más kérdés, hogy nekünk se anyagi lehetőségeink, se a színház géniusz lócia, vagy a múltja nem tette lehetővé, hogy Tehát nem tette lehetővé, ezt mi kesztyűs kézzel csináljuk. A helyzet az volt, hogyha mi nem tekintettük volna azt, hogy ez egy 435 néző befogadására alkalmas tér, és azt mondtuk volna, hogy minket ez nem érdekel, mi azt csináljuk, amit akarunk. És nem jöttek volna be a nézők, akkor én egy év múlva bezártam volna, hiszen a Centrál Színházat be akarták, mint Vidám Színpadot, be akarták zárni, amikor én betettem a lábam az ajtóba, és azt mondtam, hogy ezt ne zárják be, én ezt meg tudom menteni, higgyék el, ebből tudok egy jó színházat csinálni. És akkor azt mondják, hogy tényleg, na jó, akkor kap egy évet rá, majd megnézzük egy év múlva, hogyha akkor majd tényleg azt látjuk, akkor majd kap megint 3-at. És akkor ez így ment, és így lett megmentve ez a Révai utcai épület, de mondom, tehát azon lehet aztán vitatkozni, hogy miközben És azt gondolom, hogy egyébként a Pintér Bélát, vagy akárkit, aki ma színházat csinál Budapesten, akik felelősséggel is komolyan színházat csinálnak Budapesten, ugyanez vezérli. Mindegyik máshogy csinálja egy kicsit, mást ad, de mindenki ezen, ha úgy tetszik, azt lehet mondani, hogy ez egy közös nevező. Tehát ez a Shakespeare idézet, ez egy közös nevező, hogy ezt akarjuk csinálni. A Centrál Színház is ezt csinálja, minden, nem tudsz olyan előadást mondani, és nem tud senki ránk sütni olyan előadást. Én egyet tudnék az egész történetből, abból csináltuk meg a nézőterét a Centrál Színháznak, abból az előadásból, mert hogy az ahhoz kapott támogatásból csináltuk meg a nézőterét. Nem tudsz olyan előadást mondani, amelyikben a néző, vagy amelyikben ne lett volna nagyon komolyan az a szándék, az igaz, hogy mondjuk én legszívesebben, az érdeklődésem szerint a Nádasnak a találkozását, vagy mondjuk a Párna ember című darabot boldogan elővenném, de azt is tudom, hogy ebben a színházban 435-ös nézőtérrel nem vehetem elő.
Igen. Nem csak itt fölnyújtottam az ujjamat, mint egy kis jó diák, mert ezt olvastam, hogy a McDonald's többször Igen. így utalt arra, hogy szívesen játszanál, Igen. hogy én pont láttam most nyáron Londonban a Creepy-t egy 2000 fős színházban, úgy, mint egy bulvár előadást. Igen. Tehát nagy közönség sikerként. Szóval, hogy milyen érdekes, hogy mindent lehet mindenhogy tulajdonképpen.
Hát igen.
Sztárral meg.
Igen, igen. Hát itt
jó, zárója bezárva.
De nem, én meg hagynám egy kicsit nyitva, mert a London az nekem is egy állandó vágyakozás. Tehát, hogy én is gyakran járok Londonba előadásokat nézni, és...
Hát én nem sajnos, de igen.
Én viszont gyakran járok, és nagyon, én nekem egy igazi vágyakozás ez, mert valóban, ugye a színházat a játszók, a nézők, és akik még körülötte, a kritikusok, mások határozzák meg. Hát meg nagyon sokszor a tulajdonos, ugye, és így a politika. De hogy azért arra nagyon vágynék, pláne abban a műfajban, amiben én utazom, azért nagyon vágynék egy olyan a budapestinél befogadóbb, és itt nem a nézőkről van szó, de befogadóbb szakmai közegre, amelyik mondjuk Londonban, most akkor vegyünk egy olyan példát, amin jól lehet ezt mutatni, van egy csodálatos zseniük, Mike Rylance-nek hívják ezt a pasit. Egyébként a Globe-ot ő vezette 4 évig, néhány évvel ezelőtt, és amikor az első Tony díját megkapta Mike Rylance, egyébként az a pasi, aki a Jeruzsálem főszerepében olyan hatalmasat alakított, és aztán New Yorkban is, és a színészi tehetsége az egekbe törő, tehát tényleg így bámulja az ember, hogy milyen. És ez a pasi, ez a mostani előtti, mert az utolsó Tony díját a Jeruzsálemre kapta, én láttam ezt az előadást, ott 1200 ember könnyekben úszva tapsolt annak, amit ő ott művelt. Erre is kapott egy Tony díjat okkal, de az előtti Tony díjat, na megmondjam, hogy mire kapta, megmondom. A Boeing című előadásban játszott főszerepére, tehát a Leszállás Párizsban című, nem tudom, hogy hívják ezt a remek francia szerzőt, valamit K-betűs, vagy szöbetűs, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogy a Boeing című előadásra, amit ha Magyarországon elővennél, akkor azt mondanák, hogy Jézusom, már megint dől a szemét. Tehát ez lenne az általános közvélekedés róla. Londonban pedig ez a pasi eljátszott ezt a szerepet, és azt mondta, akik bírálják ezt az egész dolgot, aznek, hogy az angol szász világ legnagyobb alakítása az elmúlt évben ennek a komédiának a férfi főszerepe volt, az övé.
Szóval, sznobok vagyunk, azt
szerintem
mondod.
Borzasztóan. Tehát, hogy, vagy nehezen mozdulunk, vagy annyira görcsösek vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon a következőnek érzem hiányát, de szerencsére a nézőkben nem. Tehát amikor én a Central Park West előadásán lenézik a nézőtérre, én azzal annak a közönségnek 435-en ülnek ott már 8 éve minden este az előadáson, amikor kitűzzük havonta még most is 3-4-szer, én bármelyikkel elmennék vacsorázni, és biztos vagyok benne, hogy mindegyikkel nagyon jól el tudnék beszélgetni, olyan arcok. És azt nem mondom, hogy minden előadásunkon ez az élményem, a Central Park az már egy jól leválogatott dolog. De hogy valahogy Magyarországon az hiányzik, hogy nézem, nyitottam, és azt mondom, hogy hát ez baromi jó volt, és nagyon élveztem. És akkor most nem mérlegelem, hogy most azért élveztem-e, meg szabadott volna-e élveznem ezt nagyon, meg nem tudom, de nem, ezt baromira élveztem, nagyon jó volt, testem, lelkem átmosta, ez remek volt, és Magyarországon olyan, mint hogyha mindenki azt gondolja, hogy jó, hát most, de hát azért ez elég mély volt ez, vagy elég... Ez, mint hogyha belőlük hiányozna. És nekem ez nagyon hiányzik itt Budapesten, még egyszer és századszor, hogy a nézőkből szerencsére nem, mert nagyon sok pénzt fizetnek azért, hogy hozzánk előadást jöjjenek nézni, ez az átlagjegyár, ez nagyon magas átlagjegyár, és nagyon-nagyon sokan jönnek, tehát, nagyon, tehát tele van a színházunk, igen.
De mégis azt mondod, nem mégis, csak azt mondod, vagy mondtad, hogy te egy olyan fajta szakember vagy, aki érdekesen el tudsz mondani egy történetet, és nem vagy úgy színházművész, mint mondjuk olyan, minek nevezzem, ilyen vizionárius rendezők, vagy mint a Bozsi Kivett, tehát hogy te egy szakember vagy, én így értettem ezt a nyilatkozatodat.
Igen, ezt így érzem, határozottan így érzem. Tehát én,
jó, ezt, azt csak azért mondom, hogy azt dolgot, ne hányd a szemünkre.
Ezt, nem hányom, nem, ezt jó. A művész dolgot, nem, én nem hányok. Én inkább ezt a görcsösséget nem is hányom, ezt inkább ezt fájlalom, hogy így van, de majd ez is elmúlik. Vagy nem, inkább nem. Tehát inkább azt látom, hogy ahogy most így látom az életet körülöttünk, újra termeljük mindig ezeket a görcsöket. De hogy igen, tehát hogy azt látom valóban, hogy vannak embereink remekek, kiket jobban szeretek közülük, kiket kevésbé, akik a drámai szöveget vagy maguk írják, vagy ha felhasználják a drámai szöveget, ezt apropónak tekintik, és írják tovább a saját szövegeket, és azt mondják,
szerzői színház, igen.
Igen, így van. Az Ivett egyébként nem ezt csinálja, de ő meg táncban, meg mozgásban, meg egyébben gondolkozik, és egyéb. De valóban én bizonyos ilyenfajta, tehát hogy a valóság valami különös átszűrése, és akkor abból szülni valami egészen mást, és akkor kinyitja az ember a kagylót, és ott van benne egy gyémát, ami Jézusom, az hogy keletkezett ebből a vízből, meg ebből a puha testűből, a franc tudja, hogy ez most hogy jött elő. Tehát ez a dolog nekem nem képességem. Ezt határozottan érzem, hogy nekem nem képességem. Nekem kezdettől, de úgy, gyerekkoromtól ahhoz volt képességem, hiszen az óvónénik is azt mondták, miközben kimentek festeni vörösre a körméket, hogy Lacika, mert Puskás László Tamás, hogy Lacika, akkor üljél le és mesélj a gyerekeknek, mondták, és akkor kimentek, és tök nyugodtak lehettek benne, hogy a következő 20 percben a Lacika az biztosan leköti az osztályt, vagy az óvodásokat, és ez így ment a későbbiekben is, és amikor odaértünk, és azt kérdezte tőlem okkal a munkatársnám, hogy a Bartók Júli volt meg, azt kérdezte, hogy figyelj, de fogalmaznék nagyon röviden, hogy a Centrálszín az mit csinál? Mit ad az emberek? És mondtam, hogy felnőtt mesék. És akkor azt mondtam, hogy tehát én mesélek. Én nem akarom beleverni az órukat, hogy most vegyétek észre, hogy én azt mondom, és én nem is nagyon szeretem az olyan színházakat, amik egy kicsit, tehát nem szeretem gyereknek érezni magam. Amikor látok egy történetet, egy elbűvölő, bonyolult, titkokkal teli történetet, a mese egy erdő, amiben bolyongani lehet. Ha látok egy ilyen történetet, és egyszer csak a végén azt mondom, hogy nem tudom, de értem, hogy érzem, hogy valami nagyon-nagyon fontos történt most velem inkább, nem is fontosat mondtak, azt nagyon bírom. Egyébként igazán jó színházat persze nagyon keveset láttam én is életemben, tehát ami igazán belém döbbent. De azt az olyan fajta színházat, ezt bevallom, nem nagyon szeretem, ahol kilóg alól, hogy értem, tudom, jó van, tudom, azt akarod mondani, és most tényleg név nélkül azt mondom, hogy egyébként nagyon magasra taksált előadásnál is elmúlt évek éreztem, hogy de hát nem megy, hát a szerző, tehát a nagyon tehetséges szerző nem ezt írta, és hiába akarja a rendező, hogy ezt mondja az előadás, a szerző erősebb nála, és nem tud más föl párálni abból a darabból, mint az a mondandó, és ő hiába rakja így, és mozgatja a díszletet úgy, és hiába próbálja ide-oda facsarni, és ez még a jobbik eset, mert láttam olyat is, ahogy elindult az előadás, és rögtön jöttek a fekete kalapos emberek, és úgy néztek rá a nézőtér, és ó, mondom, Jézus Máriám, már megint tudom, hogy hol vagyok.
Utolsó kérdés, mert nagyon elment az időnk, egy pár percünk maradt már csak. Most lesz a kritikus díj átadó gála, te csináltatok tavaly egy általad rendezett nagyon szép kis illatszertár előadást, ami a jelöltek között szerepel a legjobb szórakoztató, zenész szórakoztató előadás kategóriában. Mit gondolsz?
Nyerhettek? Hát most figyelj, az eddig elmondottak szerint azt kell gondolnom, hogy nem nyerhetünk természetesen, de most akkor tréfára véve a dolgot, vagy nem annyira tréfára, vagy hogy egy kicsit elütve ezt a dolgot, volt nem régen egy fesztivál, ahol hát mind a kettő nem volt ott ebből a három jelöltből, mind a kettő nem volt ott, de az egyik ott volt. Hát győztesen kerültünk ki ebből a küzdelemből.
Tehát volt egy pár harcban, már nyertetek, igen.
Hát úgy értem, nem volt ott pár harc.
Hát úgy értem, hogy
hogy ott a fesztiválon mindenki, minden néző, meg a zsűri azt mondta, hogy az Illa Certár vitte el a fesztiváldíjat. Aztán lett egy második helyzet, nem az az előadás. Hát most aztán attól még, tudod, én megmondom, mit gondolok. A Centrál Színház sajnos még mindig ott van, tehát a Centrál Színház még mindig abban a helyzetben van, hogy szerintem amíg más színház csinálóknak, és ennek biztos nagyon komoly oka van, a kritikusi kar úgy, ahogy van, megnézi az előadását, addig a Centrál Színháznak az előadását csak a kritikusi kar egy kis része nézi meg. Tehát az, hogy az Illa Certár egyáltalán jelölést kapott ebben a díjban.
Ez azt jelenti, hogy jó híre volt.
Azt jelenti, hogy azok, akik megnézték, azok valószínűleg rászavaztak, mert különben esélye nem lett volna, hogy a jelöltek közé kerüljön.
Uh-huh, értem.
De igen, passz. Én egyébként
utoljára. Na mondj valami zárszót.
Hát, hogy utoljára 8. koromban nyertem 6 dobos tortát, mert kalóz voltam, és második helyezetet értem el, és azóta semmilyen díjban, kitüntetésben és elismerésben nem részesültem, azon a legnagyobb elismerésen kívül, hogy bármit csináltam, Pince Színházat, Egyetemi Színpadot vagy Centrál Színházat, azok, akiknek csináltam, azok mindig a legnagyobb elismerésben, a sikerben részesítették.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Nagyon szívesen jöttem.
Puskás Tamás volt a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is, viszont hallásra.